Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Abban az időben példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt, és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegy asszony is. Ő elment hozzá, és kérte. Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, azután mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltattok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzáfordulnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi. Elég rendkívüli ez a példabeszéd, abból a szempontból, hogy párját ritkítja, ahogyan a példabeszéd elején nem csak az történik, hogy van egy helyzet, amiből általában a Szentírásban a példabeszédek megszületnek, hogy egyszer csak Jézus valamit nagyon el akarna mondani, és úgy dönt, hogy egy történet révén tudja talán leginkább elmondani azt a hallgatóságnak, hanem hogy itt az történik, hogy a Szentíró, az evangelista valahogy, mintha adna egy sorvezetőt, úgy jó előre megmondja, hogy miről szól a példabeszéd. Ez elég ritka. Hogy Jézus akkor mondott egy példabeszédet arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Elég szájbarágos, ugye? Jézusnak a történetei és a példázatai valahogy sokkal inkább úgy születnek, hogy úgy hallgatjuk, azt se tudjuk, miről szól pontosan, ha meglepődünk a végén is még, hogy is van, de itt aztán jó erő, megmondják nekünk, hogy mit kell gondolni. És aztán pedig még a történet végén is ott van az a mondat, hogy ezért aztán szüntelenül kell imádkozni, és mi is a fő üzenet, nem is ez az érdekes. Nem az a igazán nagy kérdés, hogy Isten igazságot szolgáltat-e a választottainak, azoknak, akik hozzá fordulnak, hanem a nagy kérdés az, hogy talál-e hitet a földön. Egy kicsit olyan modoros, nem? Valahogy olyan sok, kicsit úgy nagyon megmondják nekünk, hogy most miről is szól ez a történet. Valahogy, mintha nem is Jézusnak a stílusa lenne ez. Miért gondolhatjuk azt, hogy itt érdemes már ebből a jelenségből kiindulnunk? Azért, mert hiszen miről szól a történet? Hogy többször elhangzik igazság, igazságosság, igazságot szolgáltat majd Isten. Hát mondjuk ki az az első és legfontosabb személy, akinek Isten nem szolgáltatott igazságot a földi életében? Ez mondjuk Jézus. De kétség kívül azzal, hogy őt el lehetett ítélni és meg lehetett ölni, mondhatjuk azt, hogy a földi életében, a haláláig Isten nem szolgáltatott Jézusnak igazságot. És aztán, amikor a Szentírás megíródik, ez a történet is, már eltelt jó pár évtized, 20-30-40 éveket mondhatunk egész nyugodtan, tehát már nagyon sokan vannak olyanok, akik várták azt, hogy Isten igazságot szolgáltasson nekik, és nekik se szolgáltatott igazságot. Ezért, amikor a történet így a mai formájában végül is leíródik, nem csoda, hogy nagyon körbe kell írni, hogy tulajdonképpen akkor ez hogy is van, és akkor végül úgy mondani egy mondatot, hogy hát ne hagyjuk is az Isten felé eső részt, inkább magatokkal foglalkozzatok. Erről szeretnék most beszélni. Tulajdonképpen mi, akik azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, Krisztus hívők, hogy Istenre tekintünk, és őre nézünk úgy, hogy ő az igazság. hogy akkor hogy van az, amikor velünk valami ilyen igazságtalanság történik. Isten hogy szolgáltat nekünk igazságot? Az első gondolatom rögtön csak bevezetésként még utal a múlt vasárnapi beszédre, ahol minden magyarázat nélkül csak úgy tulajdonképpen bátorkodtam azt mondani, hogy nem, a föld élet keretei között Isten nagyon sokszor nem szolgáltat igazságot. Igen, de akkor hogy őrizzük meg a hitünket? Tehát akkor egy olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy újból és újból, mint a természetes csalódásoknak lennénk kitéve, és nem, és nem, és nem, és minthogyha nem mindenkinek lenne elég az, hogy azt mondja, igen, a halálunk után, hogy egy tágabb nézőpontot kell fölvennünk ahhoz, hogy igazolva lehessék az, hogy Isten igazságot szolgáltat, vagy az ember igazságát igazolja. Tehát van, akinek ez elég lesz, és van, akinek pedig nem. Képzeljünk el egy gyereket, és az a gyerkőc átéli életének talán első nagy igazságtalanságát, valahogy ott van már az óvodában, vagy ott van az osztályban, és akkor igazságtalanul bántják őt, vagy kicsúfolják azt a kislányt, vagy megverik azt a kisrácot, vagy az is lehet, hogy történik vele valami, esetleg beteg lesz, és ott van, és kérdezi aput és anyut, hogy de ez most hogy történhetett meg, és hogy miért nem védtél meg apa, hogy miért nem voltál ott, és anya, ugye akkor ez többet nem fordul elő, és nem lesz ez többet. És akkor ott van ez az anyuka, és ez az apuka, és tulajdonképpen mi felnőttként tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ilyesmi fog még vele történni. És hogy eddig, ameddig csak bírtuk és tudtuk, ott voltunk, hogy megvédjük őt. És hogy pontosan tudjuk, hogy egyre több olyan helyzet lesz, hogy nem tudjuk megvédeni. De hát most itt van, és sír, és zokog, és fogja az apukájának a nyakát, és belecsimpaszkodik, és markolja anyukájának a kezét, és mondd meg anya, hogy akkor ez hogy van. És hogyha mi valamiféle felnőtt realitással válaszolnánk ennek a kisfiúnak, vagy kislánynak, akkor következőt mondhatnánk, igaz, hogy még csak 5 éves vagy, Robikám, vagy Marikám, még csak 4 múltál, de a helyzet az, hogy megérett az idő, hogy elmondjam neked, bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Mosolygunk rajta, de kínunkban, ugye? Hát ez olyan rosszul hangzik, hogy valami olyan fantáziám lesz erről a mondatról, amit egy 4 vagy 5 éves gyereknek elmondanánk a realitás föntartása érdekében, hogy vagy gonosz ez a szülő, vagy pedig hát fogalma sincs, hogy ez majd hogy fog hatni a gyerekére, vagy hát na, hát ilyet nem mondunk. De akkor mi fog történni? Például az fog történni, hogy ott van ez a kisfiú és ez a kislány, és ahogy sír és sír, tulajdonképpen egy valami egyre biztosabb lesz számára. Mégpedig az, hogy apa most itt van. Hogy itt van, mert most még fogom a nyakát, és itt van, és tulajdonképpen érzem is, hogy a könnyeim ott folyognak le a nyakán, vagy hogy anya itt van, és egész izzadt lett már a tenyerem, hogy fogom az anyának a kezét. És átélem azt, hogy tényleg lehet, hogy velem igazságtalanság történik, hogy valami, amivel kapcsolatban fölteltem a kérdést, hogy miért pont velem történt, miért pont most, miért pont így. De közben lesz egy tapasztalatom, ezt így nevezhetném meg, ebben a rettenetes bizonytalanságban, amit a gyerek nem így fogalmaz meg, hogy bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet, most ebben a pillanatban azt élem meg, hogy de te most itt vagy. Hogy a személy, hogy valaki, akit most így mondom, apa és anya, hogy ő itt van. És magam se tudom pontosan megfogalmazni, hogy ez most mit is jelent nekem, de ez jó. De tényleg nem volt ott, amikor megvertek az óvodába. De most, hogy itt van, most ez jó. És tényleg nem volt ott anya, hogy kiálljon értem és megvédjen, tényleg így volt, de most annyira jó, hogy itt van. És amikor a hitünk elkezd kialakulni, hogy mit kezdjünk azzal, hogy Isten mit tesz velünk, amikor igazságtalanság történik, az első és legfontosabb üzenete az, hogy szól az apukáknak és anyukáknak, hogy legyenek ott a gyerekeikkel. Hogy lehessen a nyakunkba csimpaszkodni, meg a kezünket megfogni, és hogy át tudjuk ölelni, és azt mondja, hogy miért van 40 fokos lázad, és nagyon rossz, apa, csinálj valamit. És az apa nem tudja, mit kell csinálni, csak megengedi a hideg vizet, és tudja, hogy a gyereknek ez még rosszabbul fog esni. Az első gondolat, hogy ebben az alig jó értelemben megragadható helyzetben mégiscsak lesz valami nagyon fontos, hogy apa és anya van. És hogy most itt vannak. És aztán a második, miközben nem oldódik meg ezzel egy csapásra az igazság, meg igazságtalanság, meg az igazam kérdése, és ott feszül az, hogy miért és miért, aközben egyre inkább lesz avval kapcsolatban is élményem, hogy anya csinál valamit. Például, hát most palacsintát csinált. Nem szokott este 11-kor, nem szokott palacsintát csinálni, de most csinál. Ez olyan jól esik, és valahogy átérzem, hogy tulajdonképpen ez egy rendkívüli este. Hát a palacsinta rendkívül, és kiment a kamrába, és az eperrekrából tett bele, mert az a kedvencem. És ez annyira jó. És tulajdonképpen most egy picit, mintha el is felejtettem volna, hogy mennyire fájt, amikor megvertek, és hogy hát tulajdonképpen nem is tudok a jobb oldalamon feküdni, mert nagyon fáj a könyököm, de hát azért ez a palacsinta. És a második gondolat így szól, hogy tulajdonképpen egyszer csak élményszerűvé válik nem csak az, hogy van valaki, aki itt van, vagy valakik, akik itt vannak, hanem az, hogy ezek a valakik cselekednek értem. És az az érdekes, hogy nem mentettek meg engem, és lehet, hogy legközelebb se tudnak megmenteni, de csinálnak nekem palacsintát. És nem tudjuk, hogy az emberi léleknek ez miért esik jól. De valahogy jól esik, valami ilyenkor mégiscsak történik velünk. És valami olyan fontos történik velünk, ami számít akkor is, amikor majd valami igazságtalanság fog történni. Hogy ezek a palacsinták, ezek az ölelések és puszik, ezek számítanak nekünk. És aztán egyszer csak van egy harmadik valami, amikor lehet, hogy már túl vagyok a könnyön és a síráson, és már nem 40 fokos a lázam, már 36-8, de még két napig nem megyek be a suliba. És ilyenkor azért már valamiről tulajdonképpen beszélgetni is lehet, és akkor apukám azt mondja, hogy tudod ám, hogy igen, olyan lehetséges, hogy igazságtalanság történik valakivel, de tudod, hogy igazából mi a leglényegesebb? Ha persze én azt gondolom, hogy valakinek jól meg kell vernie azokat, az a leglényegesebb. De apukám nem ezt mondja. Apukám valahogy váratlanul azt mondja, én erre nem gondoltam, hogy tudod, olyan lehet, hogy igazságtalanság ér téged, és te igaz ember maradsz. Na erre nem gondoltam. Nem, jobb lenne egy kis verés oda. Apa, nem jönnél be, úgy első napon. Nem, az valahogy olyan jobbnak tűnik nekem a bosszú. Jobban is esne, úgy elsőre mindenképp. Igen ám, de valahogy aztán apa elmegy, és én ott maradok ezekkel a gondolataim, hogy igaz embernek lenni. Hogy ez válasz lehet az igazságtalanságra. És lehet, hogy eltelik egy év, lehet, hogy 11 év telik el, vagy 41. És egyszer csak valahogy hirtelen megterem annak a gyümölcse, hogy apukám azt mondta, hogy sajátos módon az igazságtalanságra válasz lehet a bosszú, de hogy válasz lehet az, hogy én igaz ember vagyok. Azért, mert amikor igazságtalanság történik velünk, akkor abban mindig benne van az, még ha nem is mondják ezt ki. Az üzenet így szól, látod, ezt veled meg lehet tenni. Látod, hogy nem számítasz? Látod, hogy nem tudod megvédeni magad? Látod, hogy azt csinálok veled, amit akarok? Látod, hogy úgy lesz, ahogy nekem a kedvem diktálja? Látod, hogy te szinte nem is számítasz? Ki vagy te egyáltalán? Még egyáltalán azt is megkérdőjelezem, hogy te ember vagy, ha ezt veled meg lehet csinálni. Ezek az üzenetei az igazságtalanságnak. És amikor valaki azt mondja, hogy az igazságtalanságra válasz lehet az, hogy én igaz vagyok, ez egy valódi válasz, mert te azt üzented nekem, hogy te talán nem is vagy értékes, és nem számítasz, és talán ember sem vagy. És amikor én kiállok, és azt mondom, hogy de én igaz maradok, ez válasz. És ezt apukám mondta 6 évesen. Nem sokat értettem belőle, mert jobb lett volna, hogyha megveri a Robit. Sokkal jobb lett volna. De most így valahogy egy kicsit később, hája nem jóját, azért eszembe jutott időnként egyszer-kétszer ez. Igen. És aztán ebből valahogy következik egy negyedik, nem is tudom mi ez. Ez pedig az, hogy ahogyan biztos lett számomra a személy, még ha nem is tud megvédeni minden bajtól, és nincs mindig ott, mikor azt gondolom, hogy most be kellene avatkoznia, és nem avatkozik bele mindig, de hogy mégis megéltem, hogy előbb-utóbb elérhető apa és anya, és hogy cselekednek értem, és aztán az is, hogy tudom, hogy nekem mit lehet itt csinálni, hogy igaz ember lehetek, egyszer csak valahogy belépek egy másik világba. Valahogy egyszer csak kitágul a világ, és rájövök, hogy itt valami sokkal több van, mint az, amitől úgy rettegtem, hogy az igazságtalanság el fog engem nyelni. Hogy itt egyszer csak valahogy elpusztulok, bele döglök abba ami megtörténhetett velem, hogy ez egyáltalán ez megtörténhetett. Akkor belépek egy tágabb világba, amit szívem szerint most így mondanám, hogy Isten országa. Hogy egyszer csak belépek ide, és ez azért egy nagyon fontos lépés, mert egyszer csak felnőttként a következőre találok. Abba hagyom Isten idealizálását. Hogy eddig azt gondoltam, hogy ha Isten tökéletes és teljes, és ő a szent, akkor az azt jelenti, hogy hát akkor végül is ez azt kellene, hogy jelentse, hogy nem történhet velem semmi baj, nem történhet igazságtalanság, hogy az sosem esik majd meg velem, hát ha ő a mindenható, az igaz Isten, hát akkor nem történhetne semmi baj, hogy akkor az ő szeretetének elég kellene lennie ahhoz, hogy semmi rossz ne történhessen. De most, hogy beléptem Isten országába, most elkezdem ezt egy picit árnyaltabban látni. És egyszer csak valahogy Istennel kapcsolatban kezdem fölfedezni azt, amivel megbízta az én apukámat, meg anyukámat, meg persze a nagymamákat is mind, meg a nagypapákat. Hogy legyenek ott, amikor már muszáj, hogy ott legyenek. És hogy csináljanak nekünk és értünk legalább egy palacsintát. És hogy közben mondjanak nekünk egy-két olyan igazán fontos mondatot, ami nem arról szól, hogy add vissza. És hogy miután mindig vannak emberek, akiket Isten megbíz ezzel, most tulajdonképpen valahogy ki is tágult a szívem, és valahol már máshol vagyok. Nem ott, ahol az élet azzal fejeződik be, hogy valakivel igazságtalanságot lehet elkövetni. Hogy most már tudom, hogy máshol fejeződik be az élet és a történet, és közben pedig átélem, hogy talán Istent már nincs szükségem idealizálni. Hogy meg vagyok enélkül is. Hogy nem kell őt úgy látnom, ahogy a vágyaimban volt 2 évesen és 4 évesen, hanem talán egyre inkább láthatom úgy, ahogy van. És akkor egyszer csak eljutok egészen Jézusig, és elkezdem őt látni úgy, ahogy van. És ezért egyszer csak az, ahogyan ő ott van a kereszten, ez számomra erőforrás lesz. Itt van ez a történet, mert jó előre megmondták nekünk, hogy hogy gondolkozzunk róla. Azért, mert nem olyan könnyű gondolkozni róla. Akartak nekünk segíteni. Tulajdonképpen hálásak vagyunk mi utókor, hogy akik leírták ezt a történetet, ennyire alánk akartak dolgozni. De leginkább mégiscsak azért vagyunk hálásak. Mert hogy voltak és vannak emberek az életünkben, és mi magunk is ilyenné lehetünk, akiknek a nyakába bele lehet csimpaszkodni, vagy akinek a kezét meg lehet fogni, akit össze lehet sírni, vagy könnyezni, akik meg tudunk sütni egy palacsintát, vagy egy madártejet, és végül el tudunk mondani talán csak egyetlen mondatot, amire érdemes visszaemlékezni.